Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori. A nyugati világ a háború után hosszú ideig nem számított gyors fordulatra a szovjet befolyás alá került országokban. Mégis úgy döntöttek, megpróbálnak áttörni a vasfüggönyön, nem fegyverekkel, hanem információval. Ennek részeként indult el 1950-ben a Szabad Európa Rádió, amely a teljes kelet-közép-európai kommunista blokk országaira sugárzott műsorokat.
A Szabad Európa Rádió létrehozásának előkészítése 1949-ben kezdődött, amikor az Egyesült Államokban megalakult a Szabad Európa Bizottság. A hidegháború első éveiben Washington egyre fontosabbnak tartotta az úgynevezett információs hadviselést, azt, hogy hírekkel, politikai üzenetekkel és kulturális tartalmakkal próbálják elérni a szovjet befolyás alá került országok lakóit.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.
Itt a Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
Simándi Irén történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának egyetemi tanára beszél a Szabad Európa Rádió megszületéséről.
Ez alapvetően a II. Világháború utáni európai, kelet-közép-európai eseményeknek a következménye. Egy nagyon komoly menekült hullám indul el Nyugat-Európa felé. Nyilvánvalóan lehet tudni, hogy a szovjet blokkhoz fog tartozni Magyarország is, és a többi kelet-közép-európai ország is, és ez indít el egyfajta hullámot. Akik kimentek, azokat még akkor disszidenseknek neveztük. És hát az egyik célállomás nyilvánvalóan az Egyesült Államok volt, ahol azért már voltak korábbi emigrációs hullámokból magyarok, és ugyancsak a háború utáni egyik elég komoly ilyen szervezet volt, a Varga Béla vezette Magyar Nemzeti Bizottmány, ami 49-ben már működött. A Magyar Nemzeti Bizottmány támogatásával és az amerikai külügyminisztérium támogatásával az Empire State Buildingben bérelnek helyiségeket a Szabad Európa Rádió osztályainak, mert a magyaron kívül ott vannak a csehek, a lengyelek, a románok, a bolgárok, és majd később Európában még egy darabig működik az albán osztály is, de ott annyira kevés lesz majd a készülék, és a politikai vezetőket éri csak el, hogy ott nincs értelme semmilyen propagandát kifejteni.
A Szabad Európa Rádió támogatását az Egyesült Államokban nyilvános kampányokkal is igyekeztek erősíteni. Az egyik legismertebb reklámfilmben a későbbi amerikai elnök Ronald Reagan, akkor még hollywoodi színészként arra kérte az amerikaiakat, segítsék a rádió működését. A kampány jól mutatta, hogy Washington a hidegháború idején stratégiai eszközként tekintett a kelet-európai rádiós műsorszórásra.
Tavaly 16 millió amerikai vett részt a keresztes hadjárat a szabadságért mozgalomban. Ez a mozgalom tette lehetővé a szabadságharang felállítását, amely a kommunista uralom alatt szenvedő népek szabadságvágyának szimbóluma. A mozgalom üzemelteti azt a nagy teljesítményű rádióadót Nyugat-Németországban, amely naponta sugározza a vasfüggöny mögé az igazságot. Az adások leleplezik a Kreml hazugságait, és reményt adnak a vasfüggöny mögött élő millióknak. A hallgatók levelei a titkos rendőrség ellenére eljutnak hozzánk. Köszönetet mondanak a Szabad Európa Rádiónak, és megnevezik a kommunista ügynököket.
Szóval visszatérve az Empire State Buildingre, itt alakul meg majd a magyar osztály.
Folytatja Simándi Irén történész.
És az első kísérleti adás az 1950. november 4-e, amikor is azt csinálják, hogy fölveszik ezeknek a menekülteknek a hangját tekercsekre, hogy ők szabad földre érkeztek és üzennek haza, Magyarországra is. Feltették ezt egy repülőre, elvitték Athénba, Athénból pedig egy olyan semleges vízen horgonzó hajóra, ami Európa felé sugározta ezeknek a menekülteknek a hangját. És akkor rájöttek, hogy hát kellene egy rádióállomás, és milyen jó lenne, hogyha Európában lenne egy ilyen bázis. Ez volt az egyik, ami megmozgatta a fantáziájukat. A másik, ami még ennél is érdekesebb, az pedig John Cannon nevéhez fűződik, aki diplomata, és őt azzal bízzák meg. Már a 30-as évek végén is jár a Szovjetunióban, de aztán a háború idején is, és az a feladata, hogy próbálja meg feltérképezni, hogy milyen politikai célkitűzései vannak a Szovjetuniónak, és hogy hogyan lehetne egyébként megállítani magát a kommunizmus terjedését, mert a II. Világháború után ugye máshogyan nem lehet, hiszen akkor fejeződött be a háború, tehát újabb háború kirobbantása semmiképpen nem lett volna célszerű, és ezért elkészít egy tanulmányt 1946-ban visszamegy Amerikába és publikálja, és ez lesz a feltartóztatás elvét megfogalmazó híres tanulmánya, ami gyakorlatilag az Egyesült Államok hidegháborús politikájának a kulcs mondata lesz.
A Szabad Európa Rádió már tudatosan felépített hidegháborús eszközzé vált. Ehhez európai bázist kerestek, amely az amerikai érdekszférához tartozott. Így esett a választás Nyugat-Németország amerikai megszállási övezetére, azon belül pedig Münchenre. Itt született meg a Szabad Európa Rádió központja.
Hát először is az építkezések azok 1950-ben kezdődtek el az angol kertben, az Englischer Gartenben.
Folytatja Simándi Irén.
És a legelső dolog az az volt, hogy nyilván ahhoz, hogy rádióállomást tudjanak létrehozni, tájékozódni kellett a világ eseményeiről. Itt pedig a legfontosabb az, hogy lehallgató állomást építettek az amerikaiak, és hát megpróbálták a lehető legtöbb rádióállomást lehallgatni, és információs hírekhez jutni. A rádió épülete és az adók építése az párhuzamosan folyik, és hát gyakorlatilag onnan tudnak róla, hogy 1951. október 6-án ünnepélyes körülmények között átadják a magyar osztálynak a mikrofont az amerikaiak, akkor a magyar osztály vezetője Gróf Dezsőfi Gyula, a kisgazdapárti politikus, és elindul a magyar adás. A szerkesztőség tagjait nagy részben az emigráció köréből kerülnek ki, és mindenki, aki a Szabad Európa Rádiónál munkát kap, az élvezi egyrészt az amerikai külügyminisztérium támogatását, illetve hát a Varga Béla féle nemzeti bizottmány segíti a rádió megszervezését olyan értelemben is, hogy munkatársakat toboroznak. Tehát az emigráció nagyon jó kapcsolatot ápolt egymással. Ugye nyilván Borbándiék akár Svájcban, aztán a párizsi mag, Skultéti Csabáék, ott Ekecs Gézával, és aztán az amerikaiak, tehát az Amerikában lévő magyar emigráció, és hát ők pontosan tudtak egymásról, és hát maga a Varga Béla féle nemzeti bizottmány volt az, aki igazából meghirdette a kapcsolatrendszerükön keresztül. Például Varga Béla kereste meg egészen konkrétan Ekecs Gézát Párizsban, aztán Skultéti Csabát Párizsban. A Borbándi levelet kapott tőle, mert ő Svájcban volt, hogy lesz munka lehetőség, és hogy indul a Szabad Európa Rádió magyar osztálya. És október 6-án elindult az ünnepi adás, elkezdték sugározni a műsorokat Magyarország felé, és akkor egyszer csak megszólalt egy új adóállomás, és szerintem nagyon hamar, nagyon sokan megtalálták, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nem volt szabad hallgatni a rádiót, de hát ezt a világon senki nem vette komolyan, és mindenki hallgatta természetesen a Szabad Európát.
A Szabad Európa Rádió szerkesztősége közvetlenül nyugati hírforrásokból dolgozott, és folyamatosan figyelte a keleti blokk országainak sajtóját is. A hírek feldolgozásához több nyelven beszélő szerkesztőkre volt szükség. Erről beszélt később Ekecs Géza, a rádió egykori legendás munkatársa.
Oda olyan szerkesztők kellettek, és azok is voltak, akik hát két-három nyelven értettek, és letépve a papírt a gépből, és lefordították. Tehát nem a szisztéma az, mint nálunk, ugye, hogy az MTI lefordítja és kiadja. Egyenesen idegen anyagból dolgoztunk. Ezek a hírek. Akkor kérlek szépen itt volt a nagy nyugati sajtó, ugye a német sajtó, kaptuk francia lapokat, angol lapokat, amerikai újságokat is közvetve, közvetlenül, hát akkor még nem volt fax vagy ilyesmi, de meglehetősen gyorsan, és ami a legérdekesebb, kérlek szépen, rögtön a rádió mindegyik, tehát a célországokban, a helyi szervezeteknél megrendelte az újságokat.
1951 a magyar történelem egyik legsötétebb időszaka volt. Rákosi Mátyás az 1949. május 15-i választások után megszilárdította hatalmát. A Szabad Európa Rádióból érkező hírek felbecsülhetetlen jelentőséggel bírtak a magyar hallgatók számára.
Olyan rádióműsorokat sugároztak a kelet-közép-európai országokban, hogy állandóan fenntartsák azt az érzést, hogy van egy szabad világ.
Folytatja Simándi Irén.
És azokat a napi eseményeket, amelyeket az itt élő emberek a saját életükön keresztül tapasztaltak, a begyűjtés, a beszolgáltatás, az egypártrendszer, és minden elnyomó hatalom, minden mozzanatát, ezt állandóan napirenden tartsák. És hát azt várták, és ez sikerült is, hogy belülről bomoljon fel ez az egész rendszer.
Az 50-es évek Magyarországán Szabad Európa Rádiót hallgatni veszélyes, sőt életveszélyes dolog volt több szempontból is, amire talán nem is gondoltak először a rádió munkatársai sem. Erről beszél Rácz János történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa.
Ezeket az adásokat a Magyar Állambiztonság is fogja nyomon követni. Tehát ők is olvasgatják ezeket a dolgokat, és ők is nyomon követik, hogy mi a helyzet, és hát ennek megint vannak áldozatai, sajnos. Tehát például a mozgó postások perét tudom felhozni, amikor ugye két postás úgy dönt, hogy a Szabad Európa Rádiónak üzen. És akkor finnyitják azokat a zsákokat, azért mozgó postás, mert a vonaton történik ez a nyugatra lévő gyakorlatilag a zsákoknak a lebombálása, és akkor átnézése, és akkor ugye beleraknak saját leveleket, hogy ők mit gondolnak, mit folyik itt, miket csinál, ugye kopasz meg a bandája. Nyilván ez kimegy ugye a Szabad Európa Rádióba, ők beolvassák, csak hát ugye olvassák itt is az állambiztonság részt, és akkor letartóztatják őket, hűtlenség, minden egyéb két akasztás.
A hidegháború információs harca nem csak a rádió hullámokon zajlott. Az 1950-es évek elején nyugatról léggömbök ezrei érkeztek a keleti blokk országai fölé, rajtuk röplapokkal, újságokkal és politikai üzenetekkel. A kommunista vezetés ezeket nem egyszerű propaganda akciónak, hanem közvetlen politikai fenyegetésnek tekintette.
Édesapám is talált ilyen cédulákat, előadásokon is volt olyan, amikor odajött hozzám valaki, és mondta idősebbként, hogy hát az ő apukája is talált ilyen cédulát annak idén, amelyet ugye a propaganda nyugatról léggömbökön juttatott ide Magyarországra, ugye ez úgynevezett fókusz hadművelettel. Ezek a léggömbök ide megérkeztek, és hát ezeken különféle feliratok voltak. Megtudtam az egyik úrtól, akinek valami rokona talált ilyen feliratot, például az egyik ilyen cédulán egy chicagói gyár volt. És akkor a magyar felirat alatta, ugye a chicagói gyáron a parkolóban rengeteg autó van, és akkor ugye odaírták munkásoknak az autói nyilván, hogy mit gondoltok, ugye a magyar fiatalok, hogy az elnyomott munkásoknak az autói állnak-e itt, és akkor odaírják, hogy igen, és akkor ebből tudják, hogy az, amit mond a magyar propaganda, ugye a Szabad Nép, Rákosi Mátyás és minden egyéb, az hazugság, tehát meg kell nézni, hogy azokban az időszakokban, amikor Magyarországon egy álom volt az autó. Tehát amikor esetleg valaki nyugati autót hozott be valami úton, módon, vagy egy nyugati követségnek az autó, megálltak a fiatalok és nézték, hogy te jó ég, hogy ez milyen fantasztikus.
Részleteket hallhatnak. Farkas Mihály 1954 őszén a Hazafias Népfront kongresszusán tartott beszédéből, amelyben a Szabad Európa Rádió léggömb akciója ellen tiltakozik.
Népünk e szilárd elhatározását a nyugat-német területről amerikai dollárokkal pénzelt balon erezgetés sem tudja megváltoztatni. Belső is, külső ellenség félreismeri népünket. Népünk a szabadság tízesztendej alatt hatalmasat fejlődött.
A nyugatról érkező rádióadások és információk különösen a fiatalokra gyakoroltak erős hatást. A Szabad Európa Rádió műsoraiból nem csak más zenéket és életformákat ismerhettek meg, hanem azt is, hogy a kommunista rendszeren kívül létezhet egy másik, egy jóval szabadabb világ. Sokan közülük ezért próbáltak nyugatra, vagy akár Jugoszláviába szökni.
Ők egy szabad és független országba szeretnének élni, és most ebben a szabad és független országban azért ne arra gondoljon a hallgatóság, hogy itt arról van szó, hogy akkor mi a nyugathoz fogunk tartozni.
Folytatja Rácz János történész.
Látnak azért olyan példákat maguk elől, mint ugye a láncos kutyának nevezett magyar kommunista propagandát nevezett Tito országában, tehát akár már Jugoszlávia is föltűnhet ilyen pozitív szem, azért hozzá kell tennem notabene, hogy ebből is vannak tragédiák, mert van, aki azt gondolja, hogy hát nekem ki kell jutni Jugoszláviába. Tehát a Rákosi rendszer időszakában is van olyan, aki határátlépő, tehát átmegy, ugye nem nyugatra szökik, vagy arra nem úgyse tudna, mert ott egyébként is ugye aknazár lesz, meg műszaki akadályok és minden egyéb, hanem átmegy Jugoszláviába, mert azt gondolja, hogy ott lakik a közelben van ismeretség, esetleg a délvidéken lakik rokon, mert ilyen is van, hiszen tudjuk, hogy az ország azért különleges helyzetben van ebből a szempontból, csak akkor átlép oda. Igen, ám csak ott meg ott van az UDB, a jugoszláv AVH, már elnézést, aki megfogja az illetőt, és azt mondja, hogy jó, akkor átmész, és nekünk kezd el szerkémkedni. Mert különben nem fogunk elengedni, esetleg meg is verik. Mert ugye egy háború folyik a két titkos szolgálat között. Visszaküldik, ott meg a magyar határőrség kapja, a magyar határőrség akkor pedig már az államvédelmi hatósághoz tartozott. Tehát ugye nyilván akkor megint nagyon rossz helyzetben van, mert akkor kémként fogják elítélni.
A Szabad Európa Rádióhoz, ahogy a más nyugati adókhoz is, csak korlátozottan és sokszor késve jutottak el a kelet-európai információk. Bár rendszeresen foglalkoztak a magyarországi politikai és gazdasági helyzettel, az elemzések nem mindig tükrözték pontosan az ország belső viszonyait vagy a társadalom valódi állapotát. Így magáról a forradalom kitöréséről is majdnem lemaradtak. Simándi Irén történészt hallják.
A folyamatokból a Szabad Európa Rádió csak tényszerűen érez valamit, tehát a lehallgatott rádióadásokból, ugye lehallgatták a Kossuth rádióadását és a Petőfi rádióadását reggel a hírek miatt, és a híranyaghoz felhasználták a Szabad Nép anyagait, tehát nyilvánvalóan főleg a vezércikket. Ezekből és az Európát is, Kelet-Közép-Európát érintő folyamatokról beszámoló napilapokat használták fel gyakorlatilag. De konkrétan például azt, hogy Nagy Imre hogyan és mi módon került hatalomra, erről nem tudtak beszámolni, ezt nem ismerték. A Petőfi kör tevékenységét jóval később, de csak tényszerűen, arról sem volt nagyon elképzelésük, és amit még inkább nem értettek, és ez nagyon sok műsorban visszaköszön, és hát nyilván meg kell említenünk a legendás Mikes Imrét, az Gallikuszt, aki 1951-től dolgozott a Szabad Európa Rádiónál, és az ő műsorai voltak a legismertebbek, pontosan azért, mert ő ennek a korszaknak az embere volt. Az amerikaiak nagyon jól ráéreztek ennek az embernek a tehetségére, hogy ez a hidegháború embere. Maga a hangja, az egész habitusa olyan volt, hogy alkalmas volt erre, és hát az ő műsorát zavarták egyébként a leginkább meg a híreket, de például ő is számtalanszor feltette a kérdést, hogy nem értették, hogyha elindult itt egy folyamat a Nagy Imrével, akkor miért kellett lemondatni és megakadályozni ezt a folyamatot, meg az, hogy egyébként amikor a forradalom elkezdődik, akkor még nem tudja senki, hogy ebből mi lesz, a tüntetést nem engedélyezik, majd utána később engedélyezik 23-án, de hogy a magyar pártküldösség akkor érkezik haza Jugoszláviából. Tehát ők délelőtt folyamokon megérkeznek, akkor egy teljesen forradalmi helyzetbe találják magukat, és a Szabad Európa Rádió munkatársainak fogalma nem volt arról, hogy mi történik. Ők akkor kizárólag nyár óta csak a lengyel eseményekkel és gomukával vannak elfoglalva. De egyébként érdekes, hogy a rajtemetésről is csak tényszerűen számolnak be. Hát azért München 800 kilométerre van Budapesttől, nyilván az újságok 2-3 nap késéssel érkeznek el, hiába van ott beszámoló. Tehát ők magáról a folyamatról nem tudtak érdemben megszólalni, csak tényszerűen, amikor már bekövetkezett.
A Szabad Európa Rádiónak nem voltak magyarországi kémei vagy tudósítói, tehát olyan emberek, akik valamilyen módon kapcsolatban álltak volna a szerkesztőséggel, és így értesítették volna őket az eseményekről.
Nem tartottak kapcsolatot fent senkivel.
Folytatja Simándi Irén.
Az a rádiónak az egyik nagyon fontos szabálya volt, hogy semmilyen információt a kelet-közép-európai országokból nem szerezhettek. Ugyancsak ez szolgált, a védelmüket szolgálta idézőjelbe az álnevek használata is az első időszakban, de különösen jelentősége nem volt, főleg 56 után, mert a magyar szakszolgálatok nagyon hamar felderítették, hogy ki mindenki dolgozik a Szabad Európa Rádiónál. A hírek felhasználására is nagyon fontos és szigorú szabályokat vezettek be. Elvileg csak azt a hírt volt szabad felhasználni, amit egymástól kettő, de inkább három független hírügynökség megerősít. Na most ezzel majd a forradalom napjaiban problémák lesznek, mert nem, hogy kettő, meg három egy se tudta megerősíteni, ami tulajdonképpen Budapesten vagy az országban történt. Amikor elkezdődött a forradalom, 23-án este a tüntetéssel, akkor gyakorlatilag az éjszakai 23 órási anyagában Mikes már valamit írt a fiatalokról, de ő akkor úgy írta ezt meg, hogy párhuzamot vont 1848 fiataljai között. Csak buzdította őket, hogy fogjanak össze, és talán valami lehet belőle. És az a nagyon érdekes dolog, hogy 23-án este történik meg a rádió ostroma, a Magyar Rádió ostroma, arról egyáltalán nem számolnak be, nem is tudnak róla, hanem folyamatosan érkeznek a híradások, nyilvánvaló minden nagy hírügynökségbe volt kötve a Szabad Európa Rádióhoz, volt egy központi hírosztály, és a központi hírosztályon aztán nyilvánvalóan már nagyon-nagyon hamar elterjedt egyébként a budapesti forradalom híre, és hát onnantól kezdve éjjel-nappal bent voltak a szerkesztőségben, megpróbáltak az eseményekről beszámolni, de továbbra is csak az újságok maradtak. Aztán, amikor megérkeztek ide, már a külföldi hírügynökségek tudósítói, onnantól kezdve már több híranyag állt rendelkezésükre, csak innentől kezdve már meg arról kell beszélnünk, hogy ami elhangzott, az nem csak a Szabad Európa Rádió munkatársainak a felelőssége, hanem annak a tudósító hálózatnak a felelőssége is, akik ezeket a híreket eljuttatták hozzájuk. Nagyon sok tévedés van ezekben az anyagokban, hát Nagy Imre megítélés az első perctől kezdve nagyon negatív, ez nem tett egyébként jót Nagy Imrének.
A forradalom napjaiban a Szabad Európa Rádió szerkesztősége rendkívül bizonytalan és nehezen ellenőrizhető információk alapján dolgozott. Sokáig például úgy tudták, hogy a szovjet csapatok behívását maga Nagy Imre kezdeményezte, miközben a tüntetők, a sebesültek és a halottak számáról, illetve a harcok részleteiről is csak töredékes értesüléseik voltak. A Magyar Rádióban zajló eseményekről sem rendelkeztek pontos képpel, ennek ellenére folyamatosan igyekeztek követni és közvetíteni a magyarországi történéseket.
Amiről például egyáltalán nem tudtak semmit mondani, az a Kossuth téri sortűz volt. Azt egyáltalán tudták hová tenni, eleve nem tudták, hogy mi az, hogy AVH, tehát az itt lévő tudósítók. És hát azt csak tényszerűen említik meg, és nem elemzik. Ugyancsak ez történt gyakorlatilag a budapesti pártház ostrománál, azt is csak tényszerűen közölték. Arról viszont volt információjuk, mert a vidéki adókat is lehallgatták, így a nyíregyházi adót is lehallgatták. Arról például volt információjuk már második, hogy a szovjet csapatok visszafelé jönnek, tehát Magyarország irányába, és a Szabad Európa Rádió ezt be is mondta.
A Szabad Európa Rádió évtizedeken át a külvilág egyik legfontosabb hangja maradt a vasfüggöny mögött. Műsorai híreket, kulturális mintákat és politikai alternatívát közvetítettek azoknak, akik saját országukban csak ellenőrzött tájékoztatáshoz juthattak. Bár a forradalom napjaiban a rádió is bizonytalan információkkal dolgozott, szerepe mégis meghatározó volt abban, hogy hallgatók milliói kapcsolatban maradhassanak a nyugati világgal és a szabadság eszméjével.
56-70.
Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kávéjó Koliné Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Pus Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.